amikor Krisztus közeledik a Jeruzsálemhez, kétenni magunk a város, írva magad. Aztán ezt mondtam. Bár csak felismerném te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségem lesz hozzám. Most azonban el van egy szemed előtt. Jönnek majd napok, amikor sánccal lesz körül ellenséged, lekeri és mindenben ostromol. Elkiborna téged egy gyermekeidet, akik falajkoztatnak. Nem hagytam benned követően, mert nem ismertek fel látogatások idejét.
Kedves testvéreim, miért belekezdenék a sorozatba, egy reflexiót hadd tegyek a szentírási szakaszokra. Az első olvasmány ugye a Makkabeusok könyvéből vett rész, Matatiás és követőinek a hűségességéről szól. Az akkori globalizáció ugye kényszeríti őket, hogy álljanak be a pogány kultuszokba. Van is, aki megteszi, és csillog, villog minden, és karriert ígérnek magának Matatiásnak is, hogy a király barátja leszel, de Matatiás azt mondja, hogy nem megyünk se jobbra, se balra, mi hűségesek vagyunk a szövetséghez. Egy ember egy globalizált világban csak ennyit tesz. Hűséges majd a szövetséghez. Körülbelül nekünk is ez a dolgunk. Az evangéliumnak a Jézus képéről egy szót, ugye Jézusunk azt mondja, hogy aki engem lát, látja az atyát is, én is az atya egy vagyok, és ez a Jézus, az örök ige, a megtestesült örök ige, most éppen sír Jeruzsálem fölött. Az Isten képünket, ha igazán belegondolunk, jól meg tudja forgatni ez a Jézus kép. Úgy gondoljuk, hogy az Isten az tökéletes és jó megvan magába, nincs szüksége ránk, pedig mindegyikünk szeretetére szüksége van. Tehát nem szabad csak onnan nézni, hányszor nézik így a kortársaim, én jól meg vagyok Isten nélkül, de az Isten jól megvan nélkülem, azt nem tudjuk. A szeretet mindig kiszolgáltatja annak, akit szeret. Ennyit a Szentíráshoz. Ebben a három estében ugye a jövő évben lesz, május 30-án kezdődik, és június 1-én, 2-án, ugye, hát 30-án is benne van még, tart a családok 7. világ találkozója majd Milánóba. Akik az új embert meg szokták venni pár, vagy jó hónappal ezelőtt, volt egy melléklete az új embernek, ezzel a címmel a család, ünnep és munka. Benedek pápánk adta a milánói világ találkozónak ezt a címet, mottót, a család, ünnep és munka, és amikor tavaly, talán még, vagy idén írt levelet Antonelli bíborosnak, a családok tanácsának az elnökének, akkor azt írta a Szent Atya, hogy a munka és az ünnep meghatározza döntéseinket, meghatározza személyiségünk fejlődését, kapcsolatainkat. A munkát megterheli a piac, verseny és a profit, az ünnepeinket megterheli az individualizmus és a fogyasztás, így az ünnepek, amelyek valamikor összehozták a családot, ma inkább szétszedik. Nagyon fontos, hogy a munka meg az ünnep integrálódjanak az életünkbe. Ezért szánta a Szent Atya ezt a következő világ találkozott ennek a témának, hogy a család, ünnep és munka, munka és ünnep. Szóval az anyagot szeretném egy kicsit átemlékedni, semmi bombasztikus nincsen ebben az anyagban. Egyszerűen a keresztény életünk elmélyítéséről van szó. Egy pici odafigyelés a Szentírásra. Három témát dolgoz föl ez a világtalálkozóra fölkészítő füzet. A család, a munka és az ünnep. Erről a három témáról szeretnék néhány gondolatot mondani a vezérfonal mentén, ami úgy gondolom, hogy hasznos mindannyiunk számára. Az első nagy egység ebben a munkafüzetben tulajdonképpen, amit házaspároknak szánnak, közös beszélgetésre, meg csoportmunkára is szánnak. Az első téma tehát a család. Ebben az estében erről szeretnénk néhány szót szólni. Ennek nyomán. A szentírási hely, amit idéz ez a dokumentum, egyrészt a János Evangélium prológusából, övé közé jött, de övé nem fogadták be. Aztán idéz az evangéliumból, Jézus pedig növekedett korban, bölcsességben, Isten és az emberek között. Milyen is volt a názáreti szent család, ahol Jézus növekedhetett korban, bölcsességben és kedvességben, Isten és az emberek előtt. Mi a názáretnek a titka? Előbb is egy picit már beszéltünk róla, de ez a dokumentum máshonnan közelíti. Első válasza a dokumentumnak, názáret titkának, az, hogy egy befogadó és továbbadó világ a názáreti szent család. Az örök ige tulajdonába jött, és Mária meg József befogadták. Fontos, hogy befogadjuk Jézust. A házasság szentségében Jézus ott van közöttünk. Ha igaz az, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak a nevemben, magam is közöttük vagyok, mennyivel inkább igaz magáról a házasság szentségéről? Befogadni Jézust. Igazából ez a gondolat majdnem egybeesik az előbb mondottal, hogy keressétek először az Isten országát. A názáreti szent család titka, hogy befogadó család. Minden házasságnak, minden családnak az első feladata, hogy befogadom a szeretetet, elfogadom, méghozzá párom szeretetét, elfogadom az életet, elfogadom az örömöt, és továbbadom. Mária és József házassága az tovább adta, akit befogadott. Testvérek, mindnyájan rengeteg értéket kaptunk az életben. Szüleinktől, nagyszüleinktől, és mehetünk visszafele. De az értékeket megkaptuk, befogadtuk, semmi más dolgunk nincs vele, mint továbbadjuk. Mindegyikünk egy láncszem egy sorozatban. A saját családján belül is, meg azon túlmenően is. Szóval názáret titka befogad és továbbad. Ez első, amit kiemel ez a dokumentum. Tulajdonából jött, de övé nem fogadták be. Ha személyes lelki gyakorlatot végzek odahaza, mennyire fogadom be Jézust? és mennyire adom tovább Jézust. Vagy csak megtartom magamnak. Mennyire származtattam tovább azokat a gazdagságokat, amit innen-onnan kaptam. Befogadni, tovább adni. A másik, amit kiemel a dokumentum a Szent Család életéből, az a ritmus. A munka és az ünnepnek a ritmusa, a csendnek és a beszédnek a ritmusa, a törvénynek a ritmusa, amit a törvény ad. Az életnek a szépsége ez a ritmusától függ. Nagyon kedves emlék, amikor Thomas Mertontól megtanultam, hogy a zene szépségét a csendje adja. A ritmikusan visszatérő csend. A Szent Család életében is lehet sejteni ezt a ritmust. Ugye egy munkás család volt, azt lehet abból tudni, hogy nem Jézus ez, az Ács fia. Ez lesz Jézusnak szinte a mellékneve, vagy az Ács fia. Jelen van a munka, és látjuk őket menni Jeruzsálembe a templomba. A 8 napos korában a gyermeknek, meg majd 12 éves korában, és nyilván közben is. A ritmus. Mennyire van az életünknek ritmusa? Mennyire van az életünknek ritmusa? A másik, ami ott rejlik ebben a názáreti titokban, az, hogy a rokonokkal mondjuk együtt mennek föl Jeruzsálembe. A kapcsolatok. A család az, ami a kapcsolatokon nyugszik. Tulajdonképpen az egész elmékedés sorozatnak az alap problémája az, hogy a munka meg a szórakozás fölfalja a kapcsolatot. Ez a mai ember tragédiája. Csak a kapcsolatok vesznek el. Nincs időnk egymás számára. Eltűnik a kapcsolat. A Szent Család életében úgy látszik, hogy megvan, ugye azt hitték a rokonok között van a gyermek, mikor elveszik. Él még a kapcsolat. Mennyire törekszünk tudatosan a kapcsolataink megőrzésére? A rokoni, a baráti kapcsolatok őrzésére. Elindulunk-e még egymás fele, fölvesszük-e még a telefon, írunk-e még egymásnak, hogy elengedjük a kapcsolatunkat, kapcsolatainkat, izolálódunk. És ezzel erőtlenek leszünk. Tehát a Szent Család életében ott van a kapcsolat. És van rejtettsége a Szent Család életének. De így szoktuk mondani Jézusnak ezen éveit, hogy ez 30 évet valószínű Názáretben töltött. Ezek a rejtett évek. A rejtett évek. És a rejtett évek idején igazából érlelődik meg Jézusnak egy csomó képe. Itt tapasztalja meg, hogy mi az, hogy egészség és betegség, mi az, hogy szívódás és haragoskodás. Itt látja, éli meg, hogy hogyan teszi az asszony a kovászt a tésztába, tud a szülésről. Igazából ezek a rejtett évek arra valók Jézus életében, hogy majd hitelesen tudja elmondani, elénk élni, hogy az Isten Atya. A rejtett években igazából tisztul le számára is az Atya fogalma. Szóval az otthon rejtettsége. Van a bezárt otthon, ahol senki nem mehet be, és van az az otthon, amelyben még van rejtettség. Bejöhetnek mások, de van egy csendje, van egy intimitása, van egy rejtettsége. Csak néhány pillanat egy 2000 éve ezelőtti család életéből. A Názáret titka. Picikét vessük össze vele a mi családunkat is. Mit tudunk tenni másként? De a titok valamennyire megjelenjen a mi életünkben is. A másik mozzanat, amire ez a dokumentum odairányítja a figyelmet, ez a férfinak és nőnek alkotta meg Isten az embert, mint az ő képmását. Az ember megalkotta az Isten az embert, maga képmására alkotta, férfinak és nőnek alkotta. És a dokumentum ezt a kérdést teszi föl, hogy miért, hogy a férfi és a nő viszonya, kapcsolata tudja legragyogóbban tükrözni az Isten képmásiságot. Hisz mindaz, amit alkotott, látta az Isten, hogy jó. Minden teremtménye őt tükrözi. Miért, hogy a férfi és a nő kapcsolata ugye hivatott leginkább tükrözni az Isten képmásiságot, és képes tükrözni az Isten képmását az összes teremtmények között. Olyan szépen fogalmaz a dokumentum, hogy azért, mert Isten a férfi és a nő kapcsolatába, mint fészekbe helyezte bele a szeretetnek a nagyságát, ragyogását és az életet. És amit nem szoktunk gondolni, arra hívja fel a figyelmet ez dokumentum, hogy a férfi és nő kapcsolata túlmutat önmagán. A férfi és a nő szövetsége tükörképe annak a szövetségnek, ami Isten és ember között valósult meg Jézus Krisztus által. Tessék, nincsen házastársi kapcsolat, ami ne akarna az Isten terve szerint túlmutatni önmagán. Ezt mi nem éljük meg, illetve nem tudatosítjuk. Tehát a házasság szentségében mire vállalkozik két ember? Arra, hogy jellé teszi a szerelmét, és egy életen köröztül sugározza maga környezetébe, hogy Isten Jézus Krisztusban hogyan szereti az embert. Erre van minden hitvestársi kapcsolat teremtve. Mi úgy élünk magunknak. Néha összeveszünk, akkor is kibékülünk, aztán megint összeveszünk, úgy elgyilkoljuk egymást az élet végére. Sokszor. Pedig azért a házasság szövetség. Isten azért alkotja a férfinak és nőnek az embert, hogy tükrözze azt a kapcsolatot, ami Isten és ember között fönnáll. Az Isten képmásiság legfőképpen a kapcsolatunkban nyilvánul meg. Valaki így fogalmaz, hogy mi nem annyira egyedileg vagyunk Isten képmásai, Jancsi meg Juliska külön-külön, hanem sokkal inkább Isten képmásai vagyunk a kapcsolatainkban. Vagy nem vagyunk azok. Testvérek, hogyha mi élnénk a házasságnak a legbensejét, akkor nem mondanák a fiatalok, hogy minek még egy papír, minek az esküvő, nem fogunk elválni. Igen. Tehát miért tükrözi leginkább Az egész teremtésben a férfi és a nő kapcsolata az Isten képmánságod? Mert Isten szövetségre teremtette ezt a két embert. Ebbe a szövetségbe teszi bele, mint bölcsőbe a szeretetet, az életet, és arra rendeli a párkapcsolatot, hogy jele legyen annak a szeretetnek, ahogyan Isten szereti az embert, sőt, ahogyan a Szent Háromsági személyek viszonyulnak egymáshoz. Atya, Fiú és Szentlélek. Ez a férfi és nő kapcsolatnak a hivatása. És amikor a szerencsétlen korunk genderről álmodozik, akkor nem tudja, mit beszél. Szóval a gender ideológiával nem lehet megvalósítani ezt az Isten képmásiságot. Hogy elfelejtjük, hogy az Úristen férfinak és nőnek alkotta meg az embert. A maga képmására alkotta. Testvérek, nem tudom, mennyire követhető, de hogyha ez a mondat úgy belénk ivódik, hogy a hitvestársi kapcsolat az arra alkottatott, teremtetett, hogy túlmutasson önmagán, hogy Istenre mutató jel legyen, akkor megújulhat a házasságunk. Tehát mind a Szent Háromságnak a belső világát tükrözhetnénk, mind Istennek és az embernek a kapcsolatát. Ugye Pál apostol az Efezus nevében mondja, hogy felette nagy titok ez, én Isten Krisztusra is az egyházra vonatkoztatom. Ez a férfi és nő kapcsolat. Erre van minden házasság meghívva, hogy ez a szövetséget tükrözze. És ezért vagyunk ragyogó képei, Isten képmásai. Mindegyikünk. Amikor testvéreim, egy házasság éli a maga belső életét, kommunikál, külön lehetne róla beszélni is hosszan. Elfogadja az életet. Szeret. Akkor a legmagasabb szinten éri meg a maga Isten képmásiságát. És amikor ezt elmulasszuk, akkor eltakarjuk mi magunk az Istent az életünkben. Tehát a kommunikáció. Hadd mondjam el újra, elmondtam a pálosoknál, és még mindig el fogom mondani hosszú ideig ezt a gondolatsort, mert fontosnak tartom. Ugye a kommunikáció. Lehet egymással élni, lehet egymásért élni, lehet egymásban élni, és lehet egymásban gazdagodni. Lehet egymással élni. És sokszor hallom ezt a szép mondatot, hogy milyen jó úgy ébredni, hogy a kezem ott nyúszik a páromon, vagy odabújok hozzá, és úgy ébredek. Tényleg szép. De valamelyik szerző kegyetlenül fölteszi a kérdést, hogy vajon nem csak búvóhely számomra a házasság? Házasság több akar ennél lenni, egymással létnél. Ugye a fahasábok a fáskamrában egymással vannak, párhuzamosan. Ez még nem házasság. Aztán lehet egymásért élni, a családért élni. Hányszor elhozik ez a mondat, hogy mindent megteszek értük, még sincsenek velem megölégedve, se a házastárs, se a család. Persze, egymásért élni, lehet egy vállalatért is élni, és ez nem házasság, házastársam. Ez se házasság még. Lehet egymásban élni. Ez a kommunikáció megjelenti a Szent Háromságos Isten, ez erről szól. Egymásban élni. Másik olyan mélységben tud jelen lenni bennem, amilyen mélységben én kiadom magamat neki. Megosztom vele magamat. Ez a kölcsönös megosztás, az egymásban lét. Jézus kiüresítette önmagát, ez a kiüresítés a párom számára. És ez megvan, akkor megtörténik a negyedik, az egymásban gazdagodás. Akkor van üzenete, tartalma a testi egyesülésnek. Van mit kifejeznie, hogy már mi egymásban vagyunk, amúgy is. És akkor él a házasság. Szóval testvérek, amikor mi egymással kommunikálunk a házasságban, amikor szeretettel fordulunk oda egymásra, még ha fáradtak is vagyunk, akkor az Isten képmásságunkat éljük meg. Így lesz maga a házasság szentsége Isten tiszteletté. Ez a házasság szentsége. Tehát csak a férfi és a nő kapcsolatból ezt értem a hangsúlyt, amit ez a dokumentum is mond, hogy ez a szövetség túlmutat önmagán. Ezért is vigyázzuk a nemi identitást is, és az egyház mindig fölemeli a hangját az ostobaságok, a divatos ostobaságokkal szemben. Mert amiért van a legmélyebb szinten, hogy az Isten képmásságot bemutassuk, és ebből a különbségből fakad az élet, ebből a különbségből fakad az emberiség egysége. Ez mind-mind a házasságnak a titka. A harmadik gondolat, amit a családdal kapcsolatosan a dokumentum hangsúlyoz, újra visszatér a Szent Családhoz. Ugye József fele, Józsefhez, a Máté képhez. Vedd a gyermeket és anyját, és menj vele Egyiptomba. És József cselekszik, éjszaka. Milyen szép ez a kép megint. Azt mondja a dokumentum, hogy a házasságnak vannak éjszakái. És Józsefnek ez a története azt mutatja, hogy az éjszakában is velünk van az Úr. Éjszaka álmában kapja az intést. És a gyermek érdekében még éjszaka cselekszik József. Föl kell és veszi a gyermeket és anyját. És irány Egyiptomba. Tehát nem lehet sohasem olyan sötét az életünkben, amikor ne hihetnénk azt, hogy velünk az Úr. És az intésen nem merjünk tovább lépni, indulni. És azt is érdekes módon hangsúlyozza ez a dokumentum, hogy ha a szülő a gyerekét föl akarja növelni, korban és bölcsességben, Isten és az emberek előtt, akkor magának a szülőnek is újra meg újra útra kell kelnie. Mennyire igaz dolog ez, hogy minden házasság, ahol gyerek van, megéri ezt. Hogy a gyerek miatt már végre komolyan kell venni az életet. A gyerek az egy utánzó lény. Még felnőtt korában is a minta után megy. Beleég a minta. Néha az útrakelések elmaradnak, és úgy lecövekülünk, és a gyerek megy egészen más irányba. És nem biztos a növekedés irányába. Ez is benne van ebben az útrakelésben. Szóval Józsefnek a cselekedetében, az útrakelésében ott van egy határtalan bizalom Isten iránt, de ez a határtalan bizalom nem teszi tétlenni. Szóval itt jön elő a jámborság, meg a jámborkodás közötti különbség. De József jámbor, igaz ember, ez is egy külön kis szakasz ebben a füzetben, hogy igaz ember, hogy a házasságot kezdik, hogy igaz ember vagyok, vagyis igazságos vagyok. Ugye Benedek pápán nagyon szép és elmondta elmékedés erről, hogy a szeretetben, mondja a Szentatyánk, azt adjuk oda a másiknak, ami nem jár meg neki, tudjuk önmagamat, de hogy odaadhassam önmagamat, az igazság megköveteli, az igazságosság, hogy előbb odaadjam neki azt, ami az övé, önmagát. Tehát, hogy engedjen, hogy a másik önmaga legyen. Az igazság és az igazságosság a házasságban. Ez is ott van a József alakjában, hogy igaz ember volt. Tehát, hogy Istenre hagyatkozik, cselekszik. Tehát nem egy vakmerő bizakodásban él, majd az Isten elrendezi. Neki kell fölkelni, venni a gyermeket és anyját, és menni Egyiptomba. És a végén majd hallja a szót, menj vissza, meghalt az, aki a gyermek életére tört. És visszamegy. Tehát ez is a reménynek a képe, hogy aki a gyermek életére tör, az belepusztul ebbe. Aztán ez is egy szép apró mozzanat itt tenni, hogy amikor visszaérnek, akkor abban a városban hal meg, és azoktól, akik elől menekítette József Jézust. Tehát eljön az a pillanat, amikor magára kell hagyni a gyermeket. Még ha idézőjebben a vesztében van. József rárgya magára hagyták, és már felnőtt. El kellett engedni. És abban Jeruzsálemben hal meg, ahonnan menekítették. Mélységes mi is titkok ezek, testvérek. Ugye ez is érdekes, az Egyiptom, hogy Egyiptomba kell menekülnie Józsefnek és Máriának. Egyiptom egyszerre a szolgaságháza a zsidóság számára, de ahonnan az Úr kimentette a zsidóságot és néppé tette. Egyszerre a szabadulás földje, meg a rabság földje. Oda megy a rabság földjére, hogy újra megtapasztalják Isten szabadító erejét. Még csak egyetlen mozzanatot is abba hagyom, hadd emeljek ki ebből a kis elmélkedés sorozatból, az, hogy József megmentette a gyermeket az éjszakától. És arról elmélkedik ez a kis füzetünk, hogy mennyire fontos lenne ma is megmenteni a gyermekeinket az éjszakától, a közöny éjszakájától, a fogyasztás éjszakájától, a magunk éjszakájától. Mekkora felelősség ez is, hogy az éjszakából kiemeljük a sajátjainkat. Testvérek, talán érezzük ebből a pár elmélkedési gondolatból, hogy talán ez a kis füzetéske, amit valószínűleg nem sokan olvastak el, pedig talán meg is van odahaza, nehéz olvasni. De egy picikét érzünk egy új hangot az egyházunkban. Ahogyan visszatekint a Szent Családra, a teremtés elbeszélésre, hogyha ezt a mi saját misztikánkat, picikét, hogy hagyjuk hatni magunkra, akkor ebből valami nagyon szép tud keletkezni. Valami belső béke, ami a kapcsolatainkra is áthat, kapcsolatainkat is áthatja, és az első, a elkövetkező nemzedék számára is valami gyümölcsöt teremhet. Tehát a názáreti titokra figyeltünk, a férfi és nő titkára figyeltünk, és József titkára figyeltünk. A férfi és a nő titkára, még hadd mondjak el valami záróképnek. Ez a kis füzet szépen elmékedik arról, hogy ugye Isten mély álmot bocsátott Ádámra, és így alkotja meg az Évát. Azt mondja, az álom ugye az mindig annak a képe, az Isten cselekszik, az ember alszik. Tehát az Isten titka valójában a férfi és a nő titka. Tehát minden házasság nagy titok, azt tapasztaljuk sokféleképpen, hogy miért az a két ember két egybe, mert ott van az Istennek a titka. És az alvó Ádám, és az így teremtett asszony, ez valahol az a férfi és a nő örök titkáról szól, amely Istenben rejlik. Ilyen szép a mi gondolkodásunk a házasságról, a családról, Józsefben a férfi felelősségről. Amen.